Hetedik fejezet. Miután Balafré egyik szolgáját leszállítatta a lováról, Quentin annak lovával vígan ügetett harcias honfitársainak társaságába a Plessy kastély felé, hogy immár, igaz, hogy saját óhaja ellenére, lakója legyen annak a komor várnak, amelynek külseit ma reggel annyira megbámulta. Nagybátyja kérésére ezután Töviről hegyire elmondotta, hogyan került ő ma reggel ebbe a halálos veszedelembe. Bármi meghatónak találta is ő maga a saját elbeszélésének egyes részleteit, megütközve látta, hogy társai épp ezeken a megható részeken kacagnak a legjobban.
He, pedig az eset éppen nem csekélység, jegyezte meg Balafré. De hogy az ördögbe jutott is eszedbe az a gondolat, hogy te, öcsém, egy átkozott mór pogányt akartál megmenteni a haláltól.
Ha legalább egy szép leányzó miatt takasztotta volna össze szekere rúdját a főporkó lábbal, ha még csak hagyján volna, mint ahogy Noffat cselekedte.
Nekem azonban az a véleményem, szólt Lindsay, hogy a fő porkoláb bennünket is megsértett azzal, hogy a mi becsületes kót sapkánkat összetévesztette azoknak a latroknak fövegével és turbányával. Ha pedig nem tud, vagy nem akar különbséget tenni köztünk, hát majd kinyitjuk a szemét. Én azonban azt hiszem, hogy ez a Tristan szándékosan teszi, hogy elriassza innen a skótokat.
Hát olyan gonoszok azok az emberek, akiket önök pogányoknak neveznek, kedves nagybátyám? Kérdezte Quentin, és kik azok?
Hogy gonoszok-e?
Oktatta ki Cunningham Quentint.
Meghiszem azt. Azok pogányok, vagy legalábbis mohamedánok, akik nem tisztelik sem a szenteket, sem pedig Szűz Máriát.
És itt keresztet vetett magára.
Ellenben minden megmozdítható tárgyat ellopnak, énekelnek és jósolnak ráadásul.
Na, de azt, hogy szép lányok is vannak közöttük,
azt nem említette meg Cunningham, pedig jól tudja, jegyezte meg tréfás hangon Guthrie.
Ejjjj, testvér, felelte Cunningham szemrehányó hangon. Mintha ezzel azt akartad volna mondani, hogy én, mint skót, nemes és hitbuzgó keresztény bizony, még szeretőt tartanék egözött a pogány népcsőcselék között.
És vannak még ilyen kóbor pogányok más országokban is? Kérdezte Lindsay.
Természetesen, felelte Balafré. Egy-egy csapat elkerült Németországba, Spanyolországba, sőt, Angliába is. Hála legyen Szent Andrásnak, hozzánk Skóciába még eddig nem jutott belőlük mutatóba sem.
Skócia túl hideg a sáskahat számára, és túl szegény a tolvajoknak.
Vagy pedig, hogy a egylakók nem tűrnek meg maguk mellett más tolvajt a sajátjukon kívül,
egészítette ki Guthrie.
Ti valamennyien tudjátok, fiúk, hogy én az Angus hegyről származom a Glen Isla városában, de rég becsületes rokonaim vannak. Nem tűröm tehát, hogy valaki fülem hallatára földjeimet sértegesse.
De ezt azért nem tagadhatod, hogy bizony elvész itt is, ott is egy kis lábas jószág, évödött tovább Guthrie. Néhány marhát elhajtani még nem lopás, felelte dühösen Balafré.
Ugyan szégyeljétek magatokat, bajtársak, így cívódni egymás között, szólt feddő hangon Cunningham.
Ez a fiatal ember nem tudja, mire vélje a viselkedéseteket. Na, gyertek el inkább hozzám az én kvártéjomra, csapra üttetek egy hordó bort, és iszunk Skócia, na meg a hegyvidék és az Alföld egészségére. Lesz valami harapnivaló is. Mindjárt a kastélyban leszünk.
Az jó lesz. Elfogadjuk a meghívást, felelte Balafré.
Én is felajánlok egy hordóbort, legyen szent közöttünk a béke, és iszunk az unoka öcsém egészségére, annak alkalmából, hogy belépett közénk a testőrségbe.
Mikor a kastély elé érkeztek, a nagy kapura vágott kis ajtó kinyílt, és a fölvonóhíd leereszkedett, mire a testőrök egymás után átlépték a kis ajtó küszöbét. Mikor azonban Quentin jött, sorra a két őrszem keresztbe tette a lándzsáját, és felszólította Quentint, hogy álljon meg, de ugyanabban a pillanatban a sánc falról nyilak és muskéták csöve irányultak feléje. Úgy látszik, hogy Balafré erre el volt készülve, mert ő maradt utolsónak az unoka öcsével, és bizony hosszas tárgyalásra volt szüksége, amíg elérte azt, hogy Quentint erős fedezet mellett Crawford Lord elé kísérték. Ez a skót nemes egyik utolsó sarja volt a skót lordok és lovagok, ama derék törzsökének, amelyek tagjai 6. Károlyt oly híven szolgálták véres harcai közepette, mely harcok révén Károly kivívta Franciaország függetlenségét, s kikergette az országból az angolokat. Már mint gyermek ott harcolt Douglas és Buchan oldalán, Jeanne d'Arc zászlaja alatt, és egyike volt azoknak a skót lovagoknak, akik oly szívesen rántottak kardot a Lilion védelmére és az angol ősi ellenség ellen. A Skóciában időközben beállott változások, és talán a francia erkölcsök és éghajlat megszokása arra késztette a lordot, hogy hazájába való visszatéréséről végképp lemondjon, és pedig annyival inkább, mert Lajos király udvarában elfoglalt magas állása és egyenes, nyílt jelleme olyan nagy befolyást biztosított számára a királynál, hogy az teljesen megbízott benne, és meglehetős tág hatalmi kört bízott rá, tudatában annak, hogy a nemes lord, kivéve az olyan ügyeket, amelyek az ő hatáskörébe tartoznak, más dolgokba soha bele nem avatkozik. Az őrszemen kívül Balafré és Cunningham kísérte be Quentint a lord szobájába, kinek méltóság teljes megjelenése, és az a nagy tisztelet, amelyet ez a két büszke, gőgös, kótharcos tanúsított parancsnokuk iránt, mély és maradandó hatást tett az ifjú Quentinre. Crawford lord nyulánk magas szikár alak volt, noha az idő bizony már jócskán eljárt fölötte, azért még mindig erős és izmos férfi volt, aki a katonai felszerelés terhét és a szolgálat fáradalmait épp oly jól és könnyen viselte el, mint akármelyik fiatal katonája. Vonásai kissé durvák és darabosak voltak, napbarnította arcát, sebb helyek szántották keresztül kasul, és tekintete, azonban amely véres csatákban százszor nézett szembe a halállal, inkább bátor és tudatos elszántságot sem, mint vad, duhaj bátorságot fejezett ki. Alakját e pillanatban bő hálóköntös takarta, amit széles és vastag bőröv fogott át derékban, ahonnan szép művű markolattal ellátott tör csüngött le. Nyakát aranylánc és a Szent Mihály rend jelvénye díszítette, vadbőrrel letakart pamlagon pihent és orrán szemüveggel, akkor az még új találmány volt, egy nagy alakú kézirat olvasásában volt elmerülve, mely a katonai és polgári rendőrség szolgálati szabályzatát foglalta magában, és amelyet Lajos király a Dauphin okulására gyűjtetett össze, és azt véleményezés véget átadta a tapasztalt harcos katonának. Crawford lord kissé bosszusan dobta félre a könyvet, és az ő jellegzetes, kissé idegenszerű kiejtésével rászólt az alkalmatlan látogatókra. Na az ördögbe, mit akartok tőlem? Balafré ekkor tiszteletteljes hangon részletesen elmondotta unoköccse kalandját a főporkolábbal. A lord nyugodtan hallgatta végig a jelentést, de már nem tudta megállni nevetés nélkül Quentin együgyűségét, amellyel segítségére sietett annak a gonosztevőnek, de bezzeg nem nevetett, hanem inkább a fejét rázta, amikor a jelentésből arra értesült, hogy ez ifjú miatt a skót testőrség és a fő porkoláb katonái között csak nem harcra került a dolog. Hányszor hoztok még ilyen összegabajodott ügyet kibogozás véget én hozzám? Szólalt meg a lord. És hányszor kell még ismételnem? És kivált nektek, Louis Leslie és Archie Cunningham, hogy az idegen csapatok szerényen és illedelmesen viselkedjenek a lakossággal szemben, ha csak azt nem akarjátok, hogy a város valamennyi kutyáját rátok uszítsák. Ebben az egész ügyben mindössze az a vigasztaló, hogy nem a lakossággal, hanem a fő porkolábbal tűztetek össze, ami sokat enyhít a dolgon. Mert azt csak természetesnek találom, hogy honfitársatoknak pártját fogjátok, hiszen enélkül bizony szomorú vége lett volna a kalannak. Na, adjátok csak ide az anyakönyvet onnan a polcról. Hadd írjam be oda ennek a fickónak a nevét, hogy legalább a ti kiváltságaitokban osztozkodhassék. Ő a méltóságot kegyeskedik, mondotta halkan Quentin.
Megörült előcsém, szólt rá mérgesen Balafré. Hogy mersz ő lordságához szólni, mielőtt megszólítana téged?
Türelem, Balafré, csillapította őt a lord. Hadd halljuk, van-e valami mondani valója a fickónak? De csak méltóságod engedelmével, felelte Quentin. Nagybátyámnak már mondottam, hogy tétováztam, vajon belépjek-e a testőrség kötelékébe, mert némi aggodalmaim vannak. Most azonban, hogy a nemes férfiút és tapasztalt parancsnokot megismertem, aggályaim teljesen megszűntek, mert bizalommal viseltetem méltóságot személye iránt, kinek tekintete olyan bizalomkeltő és tiszteletet parancsoló.
–
Hát, jól beszél a gyerek, jegyezte meg a lord, aki a hízelgés iránt nem volt egészen érzéketlen.
Hát, bizony, ami a tapasztalatot illeti, van bőven, és Isten segítségével hasznosítani tudom azt akkor is, amikor engedelmeskednem kell, és akkor is, amikor parancsnokolnom kell.
E pillanattól kezdve tehát, Quentin, tagja vagy a skót testőrségnek, és beosztalak téged szolgálattételre nagybátyád mellé, mint aprodot.
Rossz dolgod nem lesz, és azt hiszem, hogy derék harcos válik belőled, hiszen nemes vitézőseid voltak.
Neked pedig, Balafré, legyen gondod arra, hogy Quentin a fegyverforgatás gyakorlásában szorgalmassan részt vegyen.
Annyival inkább, mert tudomásom szerint a közeljövőben tornajátékokra készülnek az udvarnál.
Kardom markolatára mondom, szívből örvendek, mondotta Balafré. Ebben az örökös semmit tevésben és testpedő békében valóságos vén asszonya lettem már is.
Hát mi több? Én még azt is hallottam, hogy a régi zászlók ismét fellobognak majd a csatamezőn, toldotta meg a lord.
Hát, de erre csak iszunk egyet, kiáltott föl lelkesülten Balafré. Bizonyára jól fog esni, már csak azért is, mert az öcsémet avatjuk.
Hiszen, ami azt illeti, jól esik neked az ital a harangszóra is, jegyezte meg Crawford lord.
Na, de úgy vigyázzál magadra, Lajos, hogy azután meg ne idd ennek a keserű levét is.
Crawford lord óvva intette bajtársait, hogy napszálltakor vessenek véget a mulatozásnak, mert rossz vért szül le a szolgálatra kirendelt katonákban, sőt, azt is kilátásba helyezte, hogy maga is megjelen az avatáson, de azt már elhallgatta, hogy minden valószínűség szerint azért, hogy ellenőrizze, vajon csak ugyan megfogadták-e a parancsát. Leslie még vagy 10-15 társát meghívta a banketre. Azt a gót stílű termet, ahol ezt a bankettet rendezték, pompásan földíszítették. A padlót telehintették frissen szedett gajakkal, a falakat pedig a skót gárda által az ellenségtől elvett zászlókkal ékesítették föl. De gondoskodtak arról is, hogy Quentint hamarosan testőrforma ruhába bújtassák, hogy ezzel a fő porkolábot bevégzett tény elé állítsák. A banketten természetesen a legjobb kedv uralkodott, nemzeti dalokat énekeltek, skót hősi mondákat beszéltek el, őseik vitézi tetteit elevenítették föl, s bizony Turain dusan termő rónája egy időre átváltozott Skócia szirtes hegyvidékévé. Mikor a jókedv a legmagasabb fokra hágott, amikor az ősök nemes példáján a lelkesültség minnyájukat magával ragadta, betoppant közéjük Crawford lord, mint ahogy azt Balafré megjósolta. A lord bizony már alig várta, hogy a király asztalától, ahová hivatalos volt, megszabaduljon, és hogy szeretett katonái között néhány kellemes percet tölthessen. Miután a számára fenntartott díszhelyet elhárította magától, a lord állva gyönyörködött a víg ifjak mulatságában, s az ennek a látványnak nyomán támadt öröm kifejezése meglátszott az arcán is. A fölajánlott serleget csak vonakodva vette kézbe, de azután, mintha hirtelen ráeszmélt volna, hogy üdvözölni illenék az új tagot Quentint. Hatalmas üdvrivalgás követte a lord üdvözlő szavait. Ebben a percben lépett a terembe, az az idősebb altiszt, akit a lord követségben küldött Oliverhez, az udvari borbélyhoz, hogy beszámoljon küldetése eredményéről. És ez a szakálnyíró, ahogy a borbélyt egymás között nevezték, azt üzente vissza, hogy azt a gonosz nyaktekerő fő porkolábot ő maga is gyűlöli, és hogy olyan parancsot fog a királytól kikunyerálni, amelynek értelmében Quentin Durward ellen folyamatba tett mindenféle eljárást nyomban meg kell szüntetni, ellenben a skót testőrség számára biztosított kiváltságokat Quentinre is ki kell terjeszteni. Természetesen újabb üdvrivalgás zúgott végig a termen, és éltették a nemes lordot, aki most szintén ivott az új testőr egészségére. A bortól egy kissé beszédesebb lett a lord is, és Quentint maga mellé ültetve apróra kikérdezte a hazai állapotokat illetően. Eközben az elfogyasztott bor arányában a hangulat nem csak hogy emelkedett, hanem hova tovább, mint bizalmassabbá vált el annyira, hogy a lord, talán akarata ellenére, azt is elárulta, hogy Burgundiából Károly hercegtől követ érkezett, aki rossz híreket hozott.
A követség érkezéséről nekünk is van tudomásunk, jegyezte meg az egyik testőr. Philip de Chevecœur gróf málhája, lovai és szolga személyzete ott veszteg el az Epperfa fogadóban, mert a király nem bocsájtotta be őket a kastélyba.
És mi a panasza? Kérdezte Guthrie. Hát valamiféle határvillongásokról beszélt, felelte a lord. De főként amiatt panaszkodott, hogy a király pártfogásába vette azt a Dijonból ide menekült hölgyet, akit Károly herceg, mint a leány gyámja, kedvelt emberéhez, Campobasso lovakhoz akart feleségül adni. A fiatal grófnő egy idősebb rokon a társaságában szökött át a határon, a király ez esetben is, mint rendesen tenni szokta, a politikai szempontokat tartja szem előtt, és, amint már ti is tudjátok, nem vette nyilvánosan a pártfogása alá, sem nem engedte át őrizetébe lányának, Zsánni hercegnőnek.
Csak hogy a burgundi herceg ilyes dolgokban nem érti ám meg a tréfát, és nincs érzéke a finomabb diplomáciához, jegyezte meg Cunningham.
Mert természetesen, és éppen azért alig, hanem kenyér törésre kerül a sor közöttük, felelt a lord.
Rendben van,
kiáltott föl lelkesülten Balafré.
10 évvel, sőt, 20 esztendővel ezelőtt már megjósoltam magamnak, hogy a szerencsémet én még a házasság révén fogom megalapozni. Ki tudja, mi történhetik, ha sor kerül arra, hogy egy asszony becsületéért és szerelméért kell síkra szállnom, mint ahogy a régi románcokban írva van.
Te beszélsz asszony szerelméről, te azzal a rettentő sebb helyel az arcodon, jegyezte meg Guthrie.
Hát, már csak inkább egy gróf kisasszony, mint egy pogány cigány leány, felelte Balafré indulatosan.
Csend, bajtársak, szólalt meg Crawford lord csillapító hangon. Ez nem az a hely, ahol éles fegyverekkel szabad vívni, és ahol gúnyt lehetne űzni egymásból. Mi itt valamennyien bajtársak vagyunk. Ami pedig a lédit illeti, nos, ő túlságosan gazdag egy szegény skót lordhoz mérten, különben ellenére 60 esztendőnek. Bizony, még magam is pályáznék a kezére. Na, de együnk hát legalább az egészségére, mert amint mondják a gróf kisasszony, valóban vakító szépség.
Most azután többen is jelentkeztek, akik a gróf kisasszonyt látni vélték már. Így Árnó testőr reggel, amikor a sorompónál állott őrt, egy gyaloghintót látott közeledni a kastély felé, amelyben 2 hölgyet pillantott meg.
Ej, Árnó, szégyed magad, torkolta le mindjárt a lord. A katonának semmit sem szabad elárulni abból, amit szolgálat közben látott különben is. Honnan tudhatnád, hogy abban a gyaloghintóban éppen Croy Isabella gróf kisasszony ült?
Mások viszont az eper fasor végén a Liliumhoz címzett vendégfogadó felé látták haladni. Arno azonban váltig erősítette, hogy az ő szolgája a vendégfogadós hajcsárától hallotta, hogy a 2 hölgy a gazdája fogadójában lakik, és hogy a király titokban már több ízben meglátogatta őket. Ez a hajcsár még azt hitte, hogy a hölgyek Krévékar gróf elől menekülnek, kinek érkezéséről a korábban érkező futár révén értesültek.
Elég, hanem jó nyomon jársz, Arno,
szólalt meg ismét Gutri.
Most már megmernék rá esküdni, hogy a gróf kisasszony volt az, aki azon a lantonoly szépen játszott és olyan szépen énekelt, mintha csak magát Meluzina tündért hallotta volna. Az ének a toronyszoba ablakából hangzott, s ilyen dalt Plessy kastélyában én még nem hallottam. Én ott állottam mozdulatlanul, pedig tudtam, hogy az asztal már meg van terítve, és ti vártok rám, de én csak álltam, mint...
Hát, mint Samara hegyen, vágott közbe Crawford lord.
A te hosszú orrod megérezhette a vacsora szagát, hosszú füled meghallhatta a zenét, de a rövid eszeddel nem tudtad magad mire határozni, hogy mit évül így. De csit, nem a székes egyház harangja kondult meg vecsernyére? De hiszen még nincs is itt az ideje. Az a vén robotos alig, hanem elszámította magát, és 1 órával korábban húzta meg a harangot.
Dehogy is számította el magát, felelte Cunningham.
A nap már nyugovóra szállam ott a szép nyugati síkon.
Ha, igazad van, mondott a lord. Na most pedig, fiúk, ürítsük ki a búcsú poharat Skócia üdvére. Aztán ki menjen a maga szolgálati helyére.
A búcsú poharak kiürültek, és a vendégek szétszélettek. A lord karonfogta Balafrét, és utasítást adott neki az új bajtársat illetően, és erősen a lelkére kötötte, hogy kísérje figyelemmel fiatal unoka öccse viselkedését, és főként olyan alkalmakkor, amikor a nő meg a bor játszik szerepet. Talán mondanunk sem kell, hogy Quentin a szép Isabella gróf kisasszony felől elhangzott szavakra mohon fölfigyelt, és amikor kis cellájába lépett, amelyet nagybátyja másik apródjával volt kénytelen megosztani, mélyen elgondolkodott. Minden valószínűség szerint annak a torony szobának a lakója, kinek éneke oly nagy hatással volt rá, és Péter mester szép pohárnok nője, aki a reggeliét behozta, azonos Izabella gróf kisasszonnyal, aki zsarnoki gyámja elől menekült ide. Majd Péter mester személyére tévedt a gondolata, aki olyan tekintélyt tudott gyakorolni arra a gonosz fő porkolábra, akinek kezéből az imént olyan nehezen tudott megszabadulni. Álmodozásának, amelyet szobatársa a kis villapród merő tiszteletből zavarni nem akart, hirtelen véget vetett nagybátyja megjelenése, aki legott az ágyba parancsolta őt azzal, hogy holnap reggel korán kell talpon lenni, mert magával viszi őt a király előszobájába, ahol ugyanakkor öt másik társával együtt szolgálatba lép.